Esti Gyors, a hírek háttere.
Döntött a parlament.
Összehangolt támadást
indítottak. Írőláncot
tiltakoztak. Korrupciós botrányba
keveredett. Az inflációs adatok szerint
felfüggesztették mentelmi
jogát. Újabb menekült hullám várható.
Több ezeren tüntettek.
Aláírták a megállapodást.
Esti Gyors, a hírek háttere.
Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában az élethez való jogon. Nyilván sejtik már, hogy a múlt szombati Izrael ellen indított Hamas vérfürdőre gondolok, amire nincs sem mentség, sem magyarázat, és különösen nincs megbocsájtás. Szderot, Askelon és a Kfar Aza kibuc neve egy helyre került a civilizált emberiség emlékezetében, Auschwitz-szal, Dachau-val vagy Bergen-Belsennel. A vérszomjas Hamas suhancok a legalapvetőbb emberi joguktól fosztották meg a Gázával szomszédos környéken élő izraeli polgárokat, az élethez való joguktól. Tartok tőle, hogy még nagyon-nagyon sok idő fog eltelni, mire a náci vezetőkhöz és az auschwitzi SS kápókhoz hasonlóan nemzetközi bíróság elé állítják és megbüntetik azokat, akik mindezt a gyalázatot elkövették és kitervelték. Most nincs itt az ideje az igen, de kezdetű mondatoknak. Ritkán adódik a világban olyan helyzet, amikor ennyire feketén-fehéren látni, hogy ki és miféle szerepet játszik. A felelősség persze nem csak azokat terheli, akik csecsemőket fejeznek le, akik hidegvérrel kézigránátot dobnak tinédzserekre, vagy akik gyermekeket rabolnak el, hogy utána élő pajsként használják őket. Azokat is súlyos felelősség terheli, akik Gázában fegyverraktárakat telepítenek iskolák alá, akik polgári toronyházak tetején rendeznek be parancsnoki központokat, akik a mecsetekben terrorista toborzó központokat működtetnek. Akiket cseppet sem érdekel a saját, palesztin népük sorsa sem, csak a saját hatalmuk megmentése bármi áron. Akik nem akarnak és nem is tudnának békét kötni Izraellel, mert a zsidó államot teljes egészében szeretnék eltörölni a földszínéről, a lakóival együtt. Az elmúlt 75 évben Izrael valamennyi arab szomszédja viselt már háborút a zsidó állammal szemben, köztük néhányan többször is. Ahogy valamennyi arab szomszéd a palesztinokat és radikális vezetőiket is kitessékelte, hol békés, hol erőszakos eszközökkel. Sem Egyiptom, sem Jordánia, sem Szíria és Libanon sem kért belőlük. Más kérdés, hogy ez utóbbi túl gyenge és megosztott ahhoz, hogy kitegye a Hezbollah szűrét a déli Izraellel határos területekről. Maga a Hamas teremtett olyan helyzetet Gázában, hogy onnan már nincs tovább kiút. Minden irányban, falakba és zsákutcába ütközik, aki innen menekülne. A politikai szálak pedig Gázából messzire vezetnek, elsősorban Iránba, de ott van a háttérben Katar és Vlagyimir Putyin Oroszországa is. Nem túl biztató kilátások. Azt nem tudom csak, hogy az Ukrajnában és Gázában párhuzamosan zajló háború vajon nem egy még nagyobb Armageddon nyitánya-e, amit majd a történészek, ha még lesznek ilyenek, harmadik világháborúként fognak emlegetni. Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály, a hírek után kezdünk.
Esti Gyors, a hírek háttere.
Döntött a parlament.
Összehangolt támadást indítottak.
Írőláncot tiltakoztak. Korrupciós botrányba
keveredett. Az inflációs adatok szerint
felfüggesztették mentelmi jogát.
Újabb menekült hullám várható.
Több ezeren tüntettek.
Aláírták a megállapodást.
Esti Gyors, a hírek háttere.
Jó estét kívánok! Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály köszönti önöket. Véna Gyöngyi szerkesztővel az alábbi témákat ajánlom a figyelmükbe ma estére. Folytatódik az izraeli blokád Gáza körül, politikai döntés még nem született a szárazföldi hadműveletek megindításáról Jeruzsálemben. Hová tűntek a betegek, miközben csillagászati adósságot halmoztak fel a magyar kórházak? Pusztai Erzsébet ad látleletet a súlyosan beteg magyar egészségügyről. Viharfelhők gyülekeznek a hétvégi lengyel választások előtt, miért mondott le a hadsereg felső vezetése? Sem nem jog, sem nem igazságosság. Azonnal kezdünk.
Esti Gyors, a hírek háttere.
Méghozzá Izraellel, illetve a Gáza körül kialakult helyzettel kezdünk. A vonalban itt van velünk Nagy Gabriella, az izraeli Új Kelet című internetes lap főszerkesztője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, Salom!
Kérek szépen először is egy gyors helyzetjelentést, hogy mik most a legfrissebb hírek. Mennyire érezni Izraelben például a 300 ezer ember bevonult ember hiányát, tehát azt, hogy a tartalékosok a hadseregben vannak, illetve mi a helyzet az ország északi részén, a Hezbollahhoz közeli részeken?
Hát sajnos a háború az mindig a gazdaságra nagyon rossz hatással van. Tehát Izrael amúgy is nem volt annyira könnyű helyzetben, már a háború előtt sem. A tüntetések, stb. Az előtt, tehát ez komoly hatással volt a gazdaságra. Egy ilyen hosszú távra tervezett háború, amit a miniszterelnök bejelentett, tehát ez nem fog elmúlni 6 nap alatt, mint a 6 napos háború úgy tűnik, tehát akár egy hónapra vagy többre is készülünk. Ez nagyon rossz hatással van a gazdaságra, és hát hogyha belegondolt, 300 ezer tartalékos behívtak, őket a munkahelyekről hívták be. Tehát ez nagyon meg fog látszani, a gazdaság lassulni fog. Ráadásul olyan iparágak szűntek meg hirtelen, mint a vendéglátóipar, a turizmus, a szállodák üresek. Egyszerűen megbénult a forgalom, a légi forgalom. Tehát tulajdonképpen egy ilyen teljesen lelassított üzemmódban működik az ország. Úgyhogy ez igencsak meg érezhető a tartalékosok behívása. Ez az egyik kérdés volt.
Igen. A másik az ország északi részével kapcsolatos, hiszen könnyen lehet, hogy Izraelt megpróbálják a vele szemben álló Hamas, illetve Hezbollah erők harapófogóba fogni, nevezetesen, hogy északról is, a dél-libanoni részekről megpróbálnak a Hezbollah emberei Izraelre támadni. Ennek mennyire látszik az esélye vagy a veszélye?
Ez abszolút látszik, és a hadsereg számol is ezzel, tehát ilyen több fontos támadásra, nem csak a Gáza felől, hanem a Hezbollah felől, bár Joe Biden elnök többször is figyelmeztette iránt, hogy ne tegye ezt, hogy tartsák távol magukat, de erre azért nem lehet számítani. De az elmúlt napokban folyamatosan többször is számos incidens volt, tehát ágyulövedékek formájában, rakéták formájában, beszivárgás formájában. Igaz, hogy tegnap volt egy ilyen abszolút döbbenetes, nem tudom hány percig tartó, ilyen fas, drón beszivárgás, tehát hogy berepültek az ország területére, egyszerűen máig most nem tudták megmagyarázni, hogy ezt hogy érzékeltek egy ilyen nem létező drónbehatolást Libanon felül, tehát ez sokkolta az országot, meg kell, hogy mondjam, mert ezt nem lehetett tudni, aztán a hadsereg mondta, hogy nem történt semmi, de ezek a rendszerek jelezték, ezek az applikációk, minden, hogy folyamatosan Libanon felül ilyen drónbehatolás történt az egész északi részen. Úgyhogy az északi közösségek lakói fel vannak sajnos készülve rá, és hát valószínűleg, hogy próbálkozások lesznek. A kérdés, hogy ez milyen intenzitás lesz, hogy a Hezbollah mennyire fog mélyen belemenni, de a hadsereg ott van, és természetesen minden nap van valamilyen incidens, tehát kisebb-nagyobb.
Ma figyeltem a nemzetközi csatornákon a hadsereg vezetőinek a szavait, és mindenki azt mondta, hogy Gáza körül a blokád teljes, tehát a hadsereg felvonult, a logisztika is elvégezte a feladatát, láttuk is az önjáró lövegeket, a harckocsikat a filmeken. Azt mondták, hogy politikai döntésre várnak arról, hogy megindítsák-e a szárazföldi haderőt. Közben pedig egységkormány alakult Izraelben, ami tulajdonképpen sokáig, eddig a háborús helyzetig elképzelhetetlen volt. Ezt a magyar hallgatók úgy képzeljék el, mintha egy vészhelyzetben Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc alakítana egységkormányt?
Hát valahogy úgy. Tehát a Benny Gantz, egyébként a Gantz és a Netanyahu-nak a kapcsolata ilyen téren az nem... Tehát korábban is a Benny Gantzot, mint vezérkari főnököt Netanyahu nevezte ki. Azután volt egy közös kormányuk nekik, ami nem egészen jól sikerült, de a Benny Gantz a védelmi minisztere volt Netanyahu-nak. És a legutóbbi 11 napos háború, ami 2 évvel ezelőtt volt, ami szintén a Hamasztal, az akkor a Benny Gantz volt a védelmi minisztere, és akkor ő bonyolította tulajdonképpen ezt a háborút annak idején. Tehát nekik van közös múltjuk ilyen téren, tehát védelmi téren. Politikailag nem mondanám, hogy egy platformot képviselnek, de az ország védelme szempontjából nem lehetetlen egy ilyen társulás. Természetesen ahhoz az elmúlt 10 hónap politikai történései figyelembe véve egy nagyon súlyos katasztrófa kellett történjen, ami sajnos megtörtént, hogy ők ketten egy asztalhoz üljenek. De ez megtörtént, és egyébként, amit mondtál az előbb, az igen, politikai döntésre várnak. Ugyanis tegnap a Benny Gantz, amikor volt egy közös sajtótájékoztató, akkor halványan utalt arra, hogy esetleg megváltozik a katonaságnak a célkitűzése. Tehát ugye az volt a katonaságnak eddig is, hogy nyilván a Hamasznak a bázisait minden a lehető leginkább tönkretenni, tehát ugye megbénítani a Hamaszt, de a Gantz is, meg a Yoav Gallant védelmi miniszter is tegnap utalt arra, hogy esetleg komolyabb és mélyebb célokat tűznek ki, amiben valószínűleg benne lenne egy szárazföldi hadművelet, és ebben, hogy ez az milyen formában, ezt még senki nem tudja, mert ez egy nagyon kockázatos, tehát nagyon sok izraeli oldalon is sok áldozatot követelne, és az ilyen döntés az politikailag is kihat. Tehát így is nagyon sok katona vesztette életét. Tehát itt ez az egy az, ami esetleg még visszatartja őket, hogy belemenjenek egy ilyen kockázatos dologba, de valószínűleg, hogy szerintem lenne van esély, nagyon nagy esély.
Azt lehet-e tudni, hogy mi a munkamegosztás a volt ellenzék és a Netanyahu kabinet emberei között, vagy ez még túl friss ahhoz, hogy ezt lehessen tudni?
Hát igazából a Gantznak az volt a feltétele, amikor belépett ebbe az egységkormány, ugye vészhelyzeti kabinetbe, hogy maga a kormány, tehát az eredeti kormány, ami a Netanyahu-nak a kabinetje, a koalíciója, a háború idején nem hoz semmilyen törvényeket, tehát befogyasztják természetesen az igazságügyit is, tehát csak is kizárólag egy ilyen vészhelyzeti hadi kabinet működik, és csak erre koncentrálnak. Tehát ez egy szűk kabinet, a szűk kabinetben a Netanyahu, a Gantz és a Gallant van, és van 2 megfigyelő, a Gadi Eisengot, ugye ez a volt vezérkari főnök, ez a Gantz pártjából, és a Ron Dermer, aki Netanyahu-nak a legfőbb bizalmasa. Na most egy stratégiai miniszter. Na most ezen kívül ugye van a nagy kabinet, nagy biztonsági kabinet, amiben a Netanyahu miniszterei benne vannak, a Smotrich és a Ben-Gvir is, de ők nem szólnak bele ennek a kis kabinetnek a döntéshozásába, de amilyen döntést hoznak, azt végül meg kell, hogy szavazzák. Ez a másik, a kibővített az eredeti kabinet. Ezen kívül a nagyobb, tehát összesen 5 tárca nélküli miniszter kerül át az ellenzéktől, ugye a Gantz, a Eisenkot, ezen kívül a Gideon Szár, és megfigyelőnek a Sacha Biton. Tehát ugye ez az ellenzéktől 5 fognak átkerülni. A szűk kabinetben egyedül a Gantz és a Eisenkot, és még 3. Tehát a Lapid számára fenntartanak egy helyet, de a Lapid nem akar csatlakozni addig, amíg a szélsőségesekben nem maradnak a kormányban. Ebben a vészhelyzeti kormányban.
Nagyon szépen köszönöm, Gabriela, a beszámolót, és hát tartok tőle, hogy még naponta fogunk keresni hasonló ügyekben. Köszönöm szépen.
Hát, köszönöm szépen. Szépen.
Szervusz, minden hallás.
Esti Gyors.
A legfrissebb hírek szerint az izraeli hadsereg befejezte a felvonulást a gázai övezet határán, azonban a szárazföldi hadműveleteket nem indították meg. Hogy miért, erről kérdezem Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét, biztonságpolitikai szakértőt. Jó estét kívánok! Mi az oka annak, hogy a hadsereg nem indult el Gázába?
Jó estét kívánok én is önnek és a hallgatóságnak is. Ennek több oka van. Az egyik, hogy maguk a katonák sem lelkesednek annyira a feladatért. Ugye a modern háborúban, amit egy reguláris haderő nem szeret, az a városharc. Egy olyan terepen, amit az ellenség már hosszú évek óta készített elő arra, hogy egyszer ilyen védekező tevékenységet folytasson ott. Tehát a gázaövezet tele van kisebb-nagyobb megerődített lőállásokkal, amiket a Hamasz ugyanúgy, mint a lőszer és hadianyag raktárait, meg a vezetési pontjait előszeretettel rakott kórházak, iskolák, mecsetek, ENSZ létesítmények mellé alá. Itt az izraeli haderőnek a városharcban a hatalmas technikai fölénye, a nehéz haditechnikai eszközökben, harckocsik, gyalogsági harcszervek, repülőgépek, helikopterek területén meglévő elsöprő erő fölényére, mert ugye Hamasznak ezek mind nincsenek meg, nem tud annyira támaszkodni. Ugye ebben a szűk, beszorított térben sokkal inkább a könnyű és kézi fegyvereken van a hangsúly. A legjobb izraeli lövedékálló mellént is át lehet lőni 5 méterről hátulról. Az izraeli katonák a házról házra kell, hogy átkutassák a gázővezetet, bármelyik ajtó berúgása után felrobbanthatják rájuk az egész épületet. Tehát a katonák elmondták többször, valószínűleg az izraeli vezetés is ezért morfondírozik, hogy ha egy ilyen támadás megindul, akkor a halottak számát izraeli oldalon is ezrekben lehet mérni, hogyha ezt a gyakorlatilag kétharmad budapestnyi méretű területet, ahol viszont másfél budapestnyi lakosság él, tehát az egyfőre első népsűrűség meghaladja 6000 fő per négyzetkilométert, ami közel a duplája a budapestinek, ezt irgalmatlan véráldozatokkal lehetne elfoglalni, és valószínűleg ők azt is jelezték, hogy eközben 10000 szám fognak meghalni a palesztinok. Ez mondjuk az izraeli vezetés nem feltétlenül aggasztja, az viszont, hogy ennek milyen lesz a nemzetközi megítélése, az már igen.
És hát van még zajlik egy információs háború is, mármint a képernyőkön, a Facebookon, meg mindenütt, ahol természetesen még a Hamas vezetők is abban érdekeltek, hogy minél több véres palesztin gyereket lehessen látni, lehetőleg a nemzetközi kamerák előtt, ezt aztán ennek alapján aztán ugye a felháborodott közönség utána önmérsékletre, vagy a politikusok pedig önmérsékletre intik Izraelt. Egy kicsit persze ez olyan, mintha valaki a második világháborúban 39. szeptember 3-án a lengyeleket önmérsékletre inteni.
Igen is, meg nem is. Tehát itt látni kell, hogy Izrael egy állam, a nemzetközi rendszer része, a Hamasz pedig egy terrorszervezet, bizonyos államisági mutatókkal, de nem egy elismert állam. Tehát Izraelnek független attól, hogy a támadás valószínűleg pont azért volt ilyen borzasztóan brutális, hogy Izrael túl keményen reagáljon, Izraelnek muszáj tágabb kontextusban is figyelembe venni a dolgot. Ugye nagyon sok jel utal arra, hogy ezt az egészet Iránban tervelték ki, mert Iránnak elemi érdeke, hogy azt a közeledési folyamatot, ami még Trump elnöksége idején indult, Izrael és az arab államok között, az úgynevezett Ábrahám folyamat, vagy Ábrahám egyezmények, ez mindenképpen megakadályozó, hogy előkészületben volt egy szaudi izraeli megállapodás. Most egy darabig nem fog szóba kerülni, tehát Iránban, Teheránban már is dörzsölik a kezüket. Ugye Törökország is borzasztó élesen reagált, ugye Erdogan elnök már neki esett az amerikaiaknak is, hogy a Ford hordozóval és a kísérőhajóval palesztinokat fognak írtani, ez nyilván nem fog bekövetkezni, meg hogy írtják a palesztinokat az izraeliek, mondja ezt az az Erdogan, aki amióta hatalma van, írtja a kurdokat. Tehát ugye itt mindenki a saját narratíváját igyekszik erőltetni, És nagyon fontos, hogy maga az izraeli társadalom is hihetetlenül megosztott, amiben egyébként jelenleg még miniszterelnök Netanyahu-nak és a, ugye az eddig a napi kvázi mögött álló, hát ultraortodox szélső jobboldali nacionalista kormányzatnak nagyon komoly szerepe van. Tehát maga hát Izrael is
ezzel megosztott. Ezzel együtt azért egy nemzeti egységkormányt, vagy szükségidőben létrehozott egységkormányt sikerült tető alá hozni Jeruzsálemben.
Így van, de annak a, ugye az volt az ára, hogy az legerősebb ellenzéki párt, úgy finoman jelezte, hogy a legvállalatatlan pártokat villámgyorsan ki kell dobálni a koalícióból. Tehát, hogy így az izraeli társadalomon belül is vannak feszültségek, plusz ha belegondolunk abba, hogy Blinken külügyminiszter lényegében azért utazott Tel Avivba, persze szóban minden támogatásáról biztosította Izraelt, ami lényegében érkezik is fegyverek minden formában, de azért a fő cél az volt, hogy jelezze az izraeli kormánynak az, hogy 2,4 millió embert kollektív bűnösség elve alapján megfosztunk az áramtól, víztől, élelmiszertől, az nem járja.
Hát ez izraeli is egy ütőkártya Izrael így kezében van. Ugyanakkor a túszok kiszabadításáért.
Így van.
A hadműveleteket viszont nem tudják megindítani, mert hiszen Gáza olyan lehet Izrael számára, mint Fallujah volt az amerikaiaknak, vagy Grozny volt az oroszoknak. Tehát katonailag ez talán nem megoldható.
Igen, és ugye itt azt kell látni, hogy Fallujahban az amerikaiak meg tudták azt tenni, hogy előre jelezték a lakosságnak, hogy mikor indul a támadás, és menekülési útvonalakat nyitottak, ahol persze alaposan átvizsgálták az embereket, de el tudták őket onnan, ki tudták őket onnan juttatni, biztonságba tudták őket helyezni, hogy a gázővezet minden irányba zárt, és Egyiptom sem mutat fikaszni hajlandóságot sem, hogy van egy rövidebb határ Egyiptommal, hogy akár csak egy darab palesztint is átvegyen, mert egyrészt attól fél, hogy rajta ragadnak, másrészt ugye a gázővezetben annyira elős az iszlám radikalizmus, hogy Egyiptom számára az iszlám dzsihád, amelyik ugye a Hamas után a második legerősebb terrorszervezet Gázában, az számos merényletet követett el, picit más néven, de ugye a rokon szervezet a sínai félszigeten, meg Egyiptomban is, tehát hogy itt nincs hova kiuttatni a civileket. Tehát itt úgy kell megvívni a tisztogatást, a város átfészülését, ahogy egyébként az oroszok csinálták Groznyt, mert az oroszok csinálták azt, hogy kétszer is porrá rombolták Groznyt, halomra ölve több tízezer civilt, megnyomorítva megint több tízezret, de hát ez tulajdonképpen Moszkvát nem zavarta, de ugye az oroszokat ezért nem szoktuk a civilizált országok közé sorolni.
Még hadviselési szempontból sem. Így van, Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértőnek nagyon szépen köszönöm, hogy a Klubrádió rendelkezésére állt.
Köszönöm.
Esti Gyors, a hírek háttere.
És ha már szóba kerültek a hadviselés szabályai, egy különleges helyzet alakult ki Izraelben, hiszen nem egy reguláris hadsereggel néz szembe az izraeli hadsereg, hanem terroristákkal, de hogy ebben az egész zűrzavarban eligazodjunk, itt van velünk a vonalban Hoffmann Tamás nemzetközi jogász. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Hát itt a hadviselésnek ugye vannak nemzetközileg elfogadott szabályai, és az ENSZ-től kezdve az Európai Unió képviselőig sokan hívták föl erre Izrael figyelmét, na de a Hamas figyelmét nem hívták föl semmire sem.
De a Hamas figyelmét nem kell külön felhívni rá, hiszen ezek a szabályok mindenkire egyformán érvényesek. Ráadásul ugye, amíg egy terrorszervezetnél nem feltétlenül várjuk el azt, hogy betartsák a nemzetközi jog szabályait, hiszen pont azért terrorszervezet, mert nem tartják be a nemzetközi jog szabályait, addig egy államtól viszont ezt elvárjuk. Már csak azért is, mert az állam maga is a nemzetközi jog egyik megalkotója.
Ugye egy háború megindításánál mindig kell a casus belli, a háború kirobbanásának oka, hát ez több mint izraeli szemmel nézve, ez több mint megvan, hiszen közel 1200 ember halálát okozták a terroristák az eddigi adatok szerint.
Ez valóban így van, de hát ugye azt látni kell, hogy az izraeli és a palesztin oldal közötti konfliktus az igazából soha nem ért véget. Hát mondhatjuk azt, hogy ez már egy hosszú évtizedek keresztül tartó konfliktus, Ugye most azon lehet vita, hogy Izrael Gázát megszállta-e ténylegesen a kivonulása óta, vagy sem. Az ENSZ és a nemzetközi közösség döntő többsége Gázát továbbra is megszállt területként tartotta számon, de hát arról nem lehet kétségünk, hogy például Cisziordánia területének jelentős részén eddig is izraeli ellenőrzés volt. Tehát itt ez a konfliktus igazából soha nem szűnt meg, csak voltak olyan időszakok, amikor jóval alacsonyabb szinten volt, mint most. Mert ez a mostani, ez tényleg egy példátlan mértékű eszkaláció.
Ugye azért érdekes ez az összehasonlítás Cisziordánia és Gáza esetében, mert mondjuk a 70-es években, ha valaki azt mondja, hogy a PFS-szel meg tud állapodni Izrael, akkor nagyot néztünk volna, hiszen akkoriban még a PFS hasonló szerepet töltött be, mint amit most a Hamas Gázában, de hát úgy tűnik, hogy Gázában egyáltalán nem lehet megállapodni, hiszen itt gyakorlatilag egy terrorista háborút indítottak Izrael ellen.
Igen, hát teljesen egyértelmű, hogy a cél az volt, hogy Izrael minél nagyobb megtorlásokra vegyék rá. Az azért hozzátenném, hogy olvastam olyan híreket, amelyek nyilván nem tudom, hogy megalapozottak-e, mely szerint nem biztos, hogy a Hamas politikai vezetése tudott erről az akcióról, és vannak olyan feltételezések, hogy ez inkább a katonai szárnynak volt a döntés, és a politikai vezetés az nem feltétlenül akarta volna ezt. De nyilván erről nincsenek megalapozott információk, de hát a jelenlegi helyzet az nyilván, hogy Izrael már nem akar politikai megállapodásra jutni a Hamasszal, hanem ezt valamilyen módon katonailag próbálja megoldani.
Hát a történtek után elég nehéz lenne, azt gondolom, politikai megoldást találni. A kérdés az, hogy a Gáza blokkádja az nemzetközi jogi szempontból hogyan ítélhető meg, hiszen voltak már, elhangzottak olyan hangok, hogy hát a polgári lakosságot nem lehet büntetni azért, amit a Hamas terroristái elkövettek.
Hát ez így van. Tehát ez egy teljesen egyértelműen egy háborús bűncselekmény, sőt emberiesség elleni bűncselekmény is. A második világháború óta teljesen egyértelmű, hogy a polgári lakosságot nem lehet megfosztani a létfontosságú javaktól. Hát ez pont a második világháború borzalmas tapasztalatainak volt az egyik eredménye. Hát gondoljunk mondjuk Leningrád ostromára, és az ott hát éhen halt 10-100 ezrekre. Tehát nem lehet. Amit Izrael csinál a gázai blokkádjában jelen pillanatban, az egészen biztos, hogy jogállás. Sőt, a nemzetközi büntetőjogba ütköző cselekmény.
Azzal együtt, hogy ez egy teljesen logikus válasz, sőt, hát gondolom, hogy az izraeli közvélemény ennél keményebb fellépést szorgalmaz.
Hát igen, csak hát a történelem során nagyon sok logikus dolog történt, amelyek mind-mind borzalmas eredményhez vezettek. Tehát a népirtások egy részét is lehet logikus döntésnek tekinteni az elkövető részéről, de nyilvánvalóan azt gondoljuk, hogy van egy morális minimum, amit nem fogunk túllépni. És hát Izraelnek nyilvánvalóan nem szabad a terroristákhoz hasonló eszközökhöz nyúlnia, még akkor is, hogyha egészen borzalmas bűncselekményeket követtek el vele szemben.
Mit gondol arról, hogy vajon a mostani, tehát az Izrael elleni támadás felelőseit valaha is felelősségre lehet-e vonni, lehet-e hasonló nemzetközi bíróság, mint mondjuk amilyen a Nürnbergi per volt, vagy a haláltáborok működtetőinek perei a második világháború
után? Az első
után.
Kérdés az az, hogy egyébként Izrael akarna egyáltalán jogi felelősségre vonást, vagy itt inkább azt próbálja meg elérni, mint mondjuk a fekete szeptemberrel szemben a müncheni olimpia után, tehát hogy inkább likvidálni próbálja őket, de hogyha esetleg Izrael úgy döntene, hogy ha és sikerül elfogni a felelősöket, akkor nyilvánvalóan neki is van joga a saját bíróság elé állítani, de emellett a Nemzetközi Büntetőbíróságnak is van joghatósága ebben az ügyben. És én azt gondolom, ez nyilván csak egy feltételezés, de én azt gondolom, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság lépni is fog ebben az ügyben. Tehát én azért abszolút nem lepődnék meg, hogyha néhány hónapon belül esetleg elfogató parancsot adnának ki a Hamas hát katonai vezetőivel szemben, de lehet, hogy a politikai vezetőivel szemben, és nyilván attól függ, hogy milyen információk állnak rendelkezésre, azzal kapcsolatban, hogy pontosan kik is tervelték ki ezt a borzalmas bűncselekményt.
Hát ez még a jövő zenéje. Hoffmann Tamás nemzetközi jogásznak mindesetlen nagyon szépen köszönöm, hogy új szempontokat is adott az események megítéléséhez. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Esti gyors.
És a háborús események után térjünk vissza Magyarországra. A szakszervezetek, a versenyszféra képviselői és a kormány képviselői is tárgyalásokat folytattak egy 100 000 forintos extra juttatásról. A tárgyalásokon részt vett Palkovics Imre, a munkástanácsok elnöke is, aki itt van velünk a vonalban. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Az első és legfontosabb eredmény, ami a sajtóban is megjelent, az, hogy a munkavállalók elvben hozzájuthatnak egy 100 000 forintos extra juttatáshoz az idén, ami adó- és járulékmentes. Hogy áll ez most pontosan? Ezt már vehetjük készpénznek, vagy ez még csak egy ígéret?
Ez egy elég erőteljes terv, ha szabad így fogalmazni. A munkaadói érdekképviseletek, országos munkaadói érdekképviseleti szövetségek és a három szakszervezet, versenyszférás legnagyobb szakszervezetek együttesen terjesztették a tegnapi vállalkozói szektor és a kormány állandó konzultációs fórum elé ezt az igényt. A kormány volt a címzetje ennek a javaslatnak, ugyanis ugye nem elég, hogy kifizetik ezt a munkáltatók a szándékuk szerint, hanem ezt akkor tudják 100 000 forint nettó összegként kifizetni. Adó- és járulékmentessé válik ez a kifizetés. Ugye minden kifizetésnek adó- és járulék következményei vannak munkabérek, jövedelmek esetében, és várjuk a kormány javaslatát. A tárgyalásokon jelenlévő kormányzati képviselő úgy nyilatkozott, hogy a kormány megvizsgálja érdemben a kérdést, semmiképpen nem utasították el. Azt is elárulta a képviselő, az államtitkár úr, hogy a kormányon belül vannak támogatói pillanatnyilag az ötletnek, de még számolgatnak a kormány részéről. Azt számolgatják, hogy milyen költségvetési vonzatai lehetnek. Hát ezt az előterjesztő munkaadók és szakszervezetek is hangsúlyozzák, hogy itt nincs elmaradt adóbevétel ebben az esetben, mert ezt az összeget nem fizetnék ki más módon a munkáltatók. Ez nem kerülne be ennek járulék következménye a költségvetésbe, de ha kifizetik, akkor viszont ugye a költéseken keresztül, a fogyasztáson keresztül az általános forgalmi adó megjelenik a költségvetésben, és így a kormánynak is azért mégiscsak a költségvetésnek is haszna származna ebből a plusz pénzből, amit a munkavállalók kapnának a 2023-as magas inflációs veszteség pótlására.
Éppen ezt akartam mondani, hogy ez tulajdonképpen egy egyszeri juttatás azért, hogy az önök számítása szerint 17,5%-os inflációt valamelyes mértékben a munkavállalók számára ellensúlyozzák.
Így van, hát tárgyalások zajlanak már hónapok óta, lehet ezt mondani fél év óta, hogy hogyan kompenzálhatnánk a magas inflációt, ugyanis 23-ra vonatkozó minimálbér megállapodásoknak volt egy passzusa, hogyha az infláció meghaladja 18%-ot, akkor mindenképpen, de a 16%-nál magasabb lesz, akkor is tárgyalni kell arról, hogy esetleges kompenzációban részesüljenek a érintett munkavállalók. 18%-ot reményeink szerint hát nem éri el, csak hát azért azt is hozzátesszük finoman kiegészítésképpen, hogy a minimálbéren élőknek az infláció nem 18-17,5%, hanem ennél magasabb, mint hogy van nyugdíjas infláció is, mint hallottuk.
Igen, hiszen az ő fogyasztási modelljükben az élelmiszerek például, meg az energia jóval magasabb arányképvisel.
De ugye most, ha a munkáltatók egyet is értenek a szakszervezetek igényével, hogy kompenzáció van szükség, az idén már technikailag megoldhatatlan, hogy alapbéremelés történjen a minimálbér esetében, kivitelezhetetlen lenne, és azért úgy gondoltuk, hogy valami méltányosság az idén is, a méltányosság keretében valami összeg azért járna, de jövőre a minimálbér tárgyalások 2%-kal magasabban indulnak, mielőtt még a 24-es évről beszélnénk, tehát ezt a 2%-os kompenzációt mindenféleképpen részének tekintjük a jövő évi emelésnek, tehát bázisba is be fog kerülni a minimálbéreseknél ez a kárpótlás vagy kompenzáció, hogy tetszik. De ez a 100 000 forint nettó, ha esetleg kifizetésre kerül, ez nem kötelező jelleggel, nem minden munkavállaló fogja megkapni, de mindenki megkaphatná, hogyha a munkáltatója erre hajlandó lenne, illetve képes lenne ezt kifizetni, tehát ez múlik a helyi szakszervezeteken, a munkavállalókon és a munkáltatókon is, hogy helyben, amennyiben ez lehetővé válik, hogy tudnak-e majd élni annak idején ezzel a lehetőséggel.
Önöknek volt egy másik javaslatuk is, ez pedig a kétszintű minimális bérrendszert illette, vagyis a minimál bért és a garantált bérminimum átalakításáról volt szó. Tisztázzuk a fogalmakat azért a hallgatók számára is, hogy miről van szó.
Igen, hát van a minimálbér, ami a legkisebb kereset, a még munkával megkereshető összeg, ez a minimálbér. Ennek a funkciója tulajdonképpen az lenne, és itt egy kis kitekintés, hogy az Európai Unió is elfogadott egy minimálbér irányelvet, és ennek a célja az, hogy a minimálbéren élők, a minimálbéren keresők a fogyasztásukban, illetve a megélhetésükben, az úgynevezett megélhetési küszöb alá ne kerüljenek, a létminimumot fedezze a minimálbér nettó tartalma, és ahhoz ezt ugye el kellene érni. Most van egy másik minimálbér is, ez úgynevezett köznyelv szerint szakmunkás minimálbér, a hivatalos nevelnek garantált bérminimum, ami a középfokú végzettséghez kötött esetleges minimálbér. Azért esetleges, mert hiába van valakinek középfokú végzettsége, ez lehet akár szakképzettség, szakmunkás képzettség is, vagy középfokú végzettséget érintő képzés, de akkor kapja csak a illető munkavállaló ezt a bért, ha a munkaköréhez szükséges is ez a képzés. Most Magyarországon ez kialakult, egy 25-ös szorzó van a két minimálbér között. Ugye a minimálbér összegénél mindig magasabb összegű a szakmunkás úgynevezett minimálbér, de ma már a magyarországi minimálbérek azon a szinten vannak, hogy már ezt a bizonyos létminimum összeget már nem igazából fedezik. A szakmunkás bérminimum viszont fedezné még, de viszont ugye van egy olyan farmúci helyzet is, hogy 800 000 fő körül kapják kapja a munkavállalók köre a szakmunkásbért, minimálbért, már nincs 300 000 fő, aki a minimálbért kapja. Közben Magyarország ugye szépen lecsúszott a minimálbér ranglistán, és nem ez a probléma önmagában a statisztikai szépséghiba, hanem az, hogy a létminimumot már nem fedezi a minimálbért, tehát föl kell emelni. Egy 30%-os emelés kellene nagyjából a minimál bérhez elérje. Közben a szakmunkás bérminimum pedig rögzít egy olyan általános lefedettséggel bír a különböző szakmák között, nem differenciál, minden kezdő, illetve középfokú végzettségnél a minimális bér, ez a szakmunkás bérminimum, miközben vannak erre megoldások világszerte, a piacgazdaságban ugye bértarifa rendszerekkel rendezik a képzettségekhez párosított jövedelmeket. Magyarországon is ennek megvannak az alapjai. 2004 óta létezik Magyarországon ágazati paritás és bizottsági rendszer, aminek az lett volna eredeti funkciója, FAR program segítségével lettek ezek kiépítve, hogy Magyarországon is indulja be a bértarifa tárgyalásos rendszer. Ehhez képest ugye nem alakult ki, munkaadói érdekképviseletek, szakszervezetek vannak ezekben a bizottságokban, ágazati szintűek, de a funkciót, a feladatot, a jogosultságot nem kapták meg ahhoz, hogy ilyen típusú megegyezéseket hozzanak létre. Most mi azt mondjuk, hogy egy differenciáltabb szakmunkás bérminimum a szakmánként, foglalkozási ágonként létrehozható, miközben a minimál bér, ha fölkerülne most arra a szintre, ahol a garantált bérminimum van, annak az értékét is, inflációs követő értékét megtartanánk, és egyesülne olyan 2027 körül a kettő, és onnantól kezdve beindulhatni ez a tarifatárgyalásos rendszer, ami persze sok munkát igényel a szociális partnerektől és a kormánytól, ezt előkészítendő, kidolgozandó szándékot igényel mindenképpen, hogy akarjanak megállapodni, és kollektív szerződésekben rögzíteni ezeket a béreket a partnerek, és elérnénk azt az uniós követelményt is, hogy Magyarországon jelenlegi 20%-os kollektív szerződéses lefedettség helyett kb. 80%-ra kellene felfutatni, és ezt más eszközökkel nem igazából látjuk elérhetőnek.
Palkovics Imrének, a munkástanácsok elnökének köszönöm szépen, hogy mindenről beszámolt a Klubrádiónak. Viszont hallásra.
Köszönöm a lehetőséget. Viszont hallás.
Esti Gyors, a hírek háttere.
Megdöbbentő adat látott napvilágot, 10-15%-kal visszaesett a betegek száma a kórházakban. Hogy ennek vajon mi az oka, erről kérdezem Pusztai Erzsébetet, volt egészségügyi államtitkárt. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Hová lettek a betegek? Ennyire egészségesek lettünk, vagy ha nagyon cinikus akarok lenni, akkor a kórházi statisztikák szerint, hát hogy mondjam, nem a saját lábukon távoztak a kórházakból.
Hát az azért nem lehetséges, hogy ez legyen a fő probléma, mert a kórházak által elbocsájtott betegek között ott vannak azok is, akik sajnos nem maradtak életben. Tehát nem erről van itt szó. Egyrészt a járvány során átalakult, és nagyon sok probléma adódott a betegellátásban. Tudjuk jól, hogy a járvány során a házi orvosokat felkeresése is problémát okozott, a kórházi felvételek is elhalasztottak. Ezek után mindenki azt gondolta, hogy majd utána lesz nagyon nagy a létszám, igen ám. De azt lehet tapasztalni most is, hogy rendkívül hosszú határidőkkel lehet a kivizsgálásokhoz eljutni. Tehát mi korábban az történt, hogy egy-két héten belül elvégezték a laborvizsgálatot és ultrahangot, és esetleg még más típusú vizsgálatot is, és ha kiderült, hogy olyan a betegség, akkor ugye rövid időn belül bekerült a kórházba a beteg. Ma ez sokkal lassabban történik. Tehát félő, hogy inkább itt arról van szó, hogy a kezelések elhalasztódnak. Most ez ugye, a csökkenés nem azért van, mert annyival egészségesebbek az emberek, bár kétségtelen tény, hogy vannak olyan állapotok, amik spontán is maguktól is javulni tudnak, de inkább arról van szó, hogy vannak panaszok, de a kivizsgálások elhúzódnak, és ezért elhalasztódnak a kezelések.
És akkor a beteg sokkal rosszabb állapotban kerül végül a kezelő orvoshoz.
Hát erősen gyanús, hogy az történik, hogy mire megállapítják, hogy mi baja van, addigra esetleg rosszabb állapotba kerül.
Na most a másik, ami még megdöbbentőbb adat, hogy hát gyakorlatilag vészhelyzet van a kórházak finanszírozása körül. Én még nem emlékszem arra, hogy már szeptember végére 100 milliárd forinttal tartoznának a beszállítóknak. Tehát ez egy egészen elképesztő adat, bár ahhoz már hozzászoktunk, hogy a kórházak finanszírozását a kormány mindig alul tervezi. Na de most igen, már ezeknek a beszállító cégeknek a léte forog kockán.
Hát az igazság az, hogy ez folyamatosan probléma volt. Mert amikor olyan híreket hallottunk, hogy az év végéhez közeledve 60-70 milliárdos adósága van a kórházaknak, akkor is a beszállítók itták meg ennek a levét, hiszen ők odavitték az anyagot és az eszközt, különösen azért, mert közbeszerzésekkel történnek ezek a beszerzések, tehát még az árat se tudták megváltoztatni. Oda vitték, és a kórház már fel is használta ezeket az eszközöket, de még mindig nem kapták meg az árát.
Tulajdonképpen a beszállítók finanszírozták az egészségügyet.
Így van. Mondjuk a kormánytól ez nem áll nagyon távol, hiszen tudjuk jól, hogy amikor benzinársapkát csináltak, akkor is a benzin kutak fizették meg ennek az árát, és amikor a kereskedelemben ársapkákat ásapkára kötelezték a boltokat, akkor tulajdonképpen a kereskedők fizették meg az árát ennek az ásapkának.
Most, hogyha
tehát
nagyon
nem
szigorúan...
áll ez olyan nagyon távol tőlük, ugyanakkor azonban a kórházak esetében ez hosszú idő óta évről évre ismétlődik. És hiába emlegették, hogy most megemelkedett a kórházaknak szánt összeg, de itt a béremelés volt az, amihez az összeget odaadták, de a kórházak dologi kiadásához, ami magában foglalja az energiától, az élelmiszeren át, az összes gyógyszert, kötszert, anyagot, műtéti felszerelést, mindent, amit egy kórházban használni kell, hát ezekre nem emelkedett meg a kórházak finanszírozása.
Na most a beszállító cégekkel szemben fennálló adósság esetében a kormány nyerő helyzetben van, hiszen a több százmillió forintja után futnak ezek a cégek, jószerével bármit meg lehet velük tenni, mert hogy ők nem állíthatják le a szállításokat, vagy igen?
Hát nem, mert kötelezettségük van, hiszen ha közbeszerzésen nyerték el a beszállítást, akkor ott kötelezettség van, Ugyanakkor azonban az igazi probléma az, hogy ha egy ilyen cég tönkre megy, és beszünteti a működését, akkor nem lehet kötelezni rá, hogy tovább szállítson, tehát nagyon komoly ellátási zavarok lehetnek belőle.
És még csak október elejét írunk.
És még csak október elején vagyunk, itt feltétlenül lépni kell a kormánynak, ahogy az elmúlt években is már léptek, és odaadtak összegeket, vagy a kórházaknak, vagy közvetlenül elszámolás után a forgalmazóknak, csak sajnos sose a teljes hátralékot, és hozzá kell tenni, hogy ilyenkor a forgalmazó maga is hitelt vesz föl arra, hogy fedezni tudja a szállítást, hiszen ha nem kapja meg az árát, akkor miből veszi meg a következő adat?
Pusztai Erzsébetnek nagyon szépen köszönöm a gyors látleletet a magyar egészségügyről. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Esti gyors.
Lengyelországban a hétvégén sorsdöntő választásokat tartanak, legalábbis ezt mondja a kormánypárt, és ezt mondja az ellenzék, és közben a hadsereg két felső vezetője lemondott, hogy mi elleni tiltakozásul, ezt nem tudjuk pontosan, de vajon Mitrovics Miklós történész, Lengyelország szakértő tudja-e, hogy mi lehet a háttérben? Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
No, lemondott a lengyel vezérkari főnök és a második legnagyobb rangú katonai vezető. Nem tudjuk, hogy miért. Vannak-e sejtések, hogy mi lehet a háttérben?
Igen, a lengyel vezérkari Raimond Andrzejczak és a fegyveres erők műveleti parancsnoka Tomasz mondta tegnap alatt, meglehetősen közönyem számára előzmények nélkül. Ami kiszivárgott, vagy legalábbis az ellenzéki sajtóban megjelent, abból azt tudjuk, ez egy hosszú konfliktus csúcspontja a tábornokok és a
Blaszcsak. Bocsánat, közelebb tudom menni valamilyen ablakhoz, mert nagyon rosszul halljuk, amiket mond, furcsán elmegy a hangja időnként a telefonba.
Aha, és így jobb.
Így most sokkal jobb.
Jó. Tehát itt valószínűleg az utolsó csepp a pohárban az lehetett, ebben a konfliktusban, ami a nemzetvédelmi miniszter és a tábornokok között már hónapok óta húzódott, hogy most a arab-izraeli háború kirobbanása után egy evakuációs akciót bonyolítottak le, és hát ezt lényegében ugye Piotrowski tábornoknak kellett volna irányítania, ugye hozzátartoznak az ilyen feladatok, és hát az szivárgott ki, az ellenzéki sajtó legalábbis ezt írja, hogy átnyúltak a feje fölött, és Blaszczak miniszter egy hozzá közel álló másik tábornokot bízott meg ezzel a feladat, Vyacheslav Kuku a tábornokot, akit azóta ki is neveztek a lemondott Piotrowski helyére. Tehát itt ez valószínűleg egy hosszú konfliktus utolsó felvonása lehetett. Ilyet nem tudjuk, hogy utolsó, mert az ellenzék Donald Tusk azzal állt elő, hogy az ő forrásaik szerint még legalább 10 tábornok fontolgatja a lemondását. Most ugye ez nagyon érdekes, nem csak a választási kampány finisében, hanem egyébként azért is, mert hát Lengyelország rendkívül aktívan kiveszi a részét Ukrajna támogatásával, hogy ilyen, és hát a hadsereg, meg Lengyelország a hadseregének modernizációja, az egész biztonság a kampány egyik fő témája, és hát ezt úgy kell érteni, hogy a kormánypárti politikusok, Jaroszláv Kaczynszki is beleértve az elmúlt hónapokban azért látványosan kampányolt a lengyel hadsereggel, még akár az is elképzelhető, hogy az egyes tábornokoknak nem tetszett.
Miközben Lengyelországban azért a hadseregnek jóval nagyobb tekintélye van talán, mint nálunk Magyarországon, legalábbis amennyire én ezt meg tudom ítélni, de hogy állnak a pártok, tehát vajon a Jog és Igazságosság, vagyis Jaroszláv Kaczynszki pártja a Morawiecki kormányfővel az élen megszerezheti a parlamenti többséget, vagy mind a két oldal, tehát Donald Tusk és a polgári platform is koalícióra kényszerül valakivel?
De múlt héten az összes közvélemény kutatás abból az jött ki, hogy ha kicsivel is, de a jog és igazságosság megnyeri a választást, hogy kormányon tud maradni a radikális jobboldali konfederáciával. Na most az eheti közönkutatások, hogy mi hármat láttam, az utolsó, még a többi kutatóintézettől, hiszen holnap ugye péntek, aztán kampánycsen. Hát holnap még meglátjuk, hogy megerősítik ezt. Tehát az eheti három felmérő szerint viszont úgy látszik, hogy a polgári platform, a harmadik út és a baloldal mind a három szerint több mandátumot szerezne, mint a konfederáció és a jog és igazságosság. Itt ugye azért nagyon nehéz, mert 41 választókerületben, 41 választókerületben listákra szavaznak, különböző számú mandátumokat lehet a különböző nagyság választókerületekből szerezni, tehát rendkívül lényeges, hogy az utolsó mandátum az elosztásnál hova esik sok párt közül. Minden 41 választókerületben kérdéses, hogy egy vagy két mandátum még kire fog esni, tehát azt lehet mondani, hogy nagyon nagy lehet a szórás. De jelen pillanatban a trend, a tendencia azt mutatja, hogy az ellenzék, a liberális ellenzék, liberális-baloldali ellenzék lesz többségben, ahol meglátjuk még mit hoznak ki, aztán persze meglátjuk a vasárnap a választok, mert ugye azért láttam már itt tévedéseket. De ha abban indulunk ki, hogy Lengyelországban az utolsó közén kutatások 4 évvel ezelőtt nagyjából bejöttek, sőt, a polgári platformot mérték alul több mint 4%-kal. Ha abban indulunk ki, akkor talán elhihetjük, hogy ez most a realitás.
Tehát a polgári platformnak vannak rejtőzködő szavazói, és nem a PISZ-nek, vagyis a kormánypártnak.
Hát 4 évvel ezelőtt így nézett ki. Ugye a PISZ-nek azért nem rejtőzködő szavazói vannak, hanem elég jól behatárolható vidéki kisvárosi, sőt inkább falusi lakosság körében. Ott ugye az a kérdés, hogy mennyire lehet őket elvinni szavazni. Ez 4-8 éve rendkívül erős, jól látható szociális ígéretekkel kampányoltak, amivel be lehetett fűteni a mobilizációt. Most azért ezek nem annyira láthatóak. A meglévőeken próbálnak emelni, de ezek nem olyan nagy ígéretek, mint amit így megtudtak. Tehát én azt gondolom, hogy most túl nagy hangsúlyt fektetett a kormány a Tusk-ellenes negatív kampányra, és kevesebbet arra, hogy kézzelfogható anyagi ígéreteket tegyen a társadalomnak. Nem mondom, hogy nem volt ilyen, csak mondom, relatíve a korábbiakhoz képest. Tehát lehet, hogy most nem fog annyi szavazót elvinni, amelyik vidékről sem, mint amennyire mondjuk 4 évvel ezelőtt sikerült. Bár az látszik, hogy óriási a mobilizáció, most nagyon nagy részvételt jósol minden közben kutató. 65-66%-ot meglátjuk.
Hát ezt hétfő reggel majd meglátjuk.
Sose volt még ilyen nagy, úgyhogy meglátjuk.
Mitrovics Miklós történésznek, Lengyelország szakértőnek köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Esti Gyors, a hírek háttere.
És ezzel az adás végére értünk, de előtte még egy fontos adat. Önök eddig 138 millió forintot gyűjtöttek össze a Klubrádió számára, hogy máskor is szólhasson az Esti Gyors a következő fél évben. Mindezt nagyon szépen köszönjük, higgyék el, szükségünk is van rá. Az adást Véna Gyöngyi szerkesztette, a technikus kolléga Rózsahegyi Gábor volt, a telefonokat Kis Mária vette föl. Elköszönöm a műsorvezetőnök, Hardi Mihályt hallották, legyen szép estéjük.
Esti Gyors. A Klubrádió hírháttérműsorát hallották.